Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ezen a gyönyörű húsvét reggelen. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülésén. Csodálatos összegyűlni ezen a nevezetes napon, amint megemlékezünk és megünnepeljük Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus engesztelését és feltámadását. Üdvözöljük azokat is, akik a világ más pontjain vesznek részt az eseményen. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg vezényletével. Orgonán Clay Christensen és Richard Elliot kísér. A kórus az Ezen a fenséges napon című himnusszal nyitotta meg a gyűlést. Most pedig elénekli a Krisztusunk ma feltámadt című himnuszt. A nyitóimát ezután S. Mark Palmer elder mondja majd a 70-ektől. Őt a kórus éneke követi, melynek címe Ő elküldte fiát.
Sons of men and angels.
Mennyei atyánk, összegyűltünk ezen a dicsőséges sabbat reggelen, oly hálásan, te fiad ajándékáért, az a tökéletes példájáért. Az ő engesztelő áldozatáért. És hogy ennek az ajándéknak a hatás és az ereje elkísérhet bennünket az örök életbe. Hálásak vagyunk, hogy felemelhettük kezünket, és támogathattuk szeretett profétánkat, Nelson elnököt, és mindazokat, akik profétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként szolgálnak vele együtt. Köszönjük, hogy megerősíthetünk általad, és arra kérünk, atyánk, áld meg a lelkeddel ezt a nagyszerű egyházat. És imádkozunk azért, hogy erre a konferenciaülésre is kiárazott a lelkedet, hogy meggyógyulhassanak a lelkek, és hogy mi mindannyian tanulhassunk, és megérezhessük, hogy mit kell tennünk, hogy Jézus Krisztus jobb tanítványaivá váljuk. Ezt az imát ajánljuk fel neked most Jézus Krisztus nevében. Ámen. Most pedig hallgassuk szeretettel Larry Y. Wilson eldert a 70-ektől. Őt Reina Isabel Aburto nő testvér követi majd, aki a segítőegylet általános elnökségének második tanácsosa. Beszéde után Massimo De Feo Elder és Claudio Di Civic Elder szól hozzánk a 70-ektől.
Ezen a húsvét vasárnapon gondolataink az Úr Jézus Krisztus feltámadására terelődnek, valamint az üres sírboltra, mely minden hívőnek reményt ad Krisztus győzelmében, az egyébként bizonyos vereség felett. Pál apostol együtt hiszem, hogy miként Isten feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanígy megeleveníti a mi halandó testünket is az ő bennünk lakozó lelke által. A megelevenít azt jelenti, hogy életre kelt. Csak úgy, ahogy feltámadásának hatalmáltal Krisztus visszahozza testünket az életre, a fizikai halál után, ugyanígy megeleveníthet minket, vagyis életre kelthet bennünket a lelki halálból. Mózes könyvében olvashatjuk, hogy Ádám is áttesett ilyenfajta megelevenítésen. Ádám megkeresztelkedett, és leszállt rá Isten lelke, és így született a lélektől, és megelevenedett a belső emberben. Micsoda páratlan ajándékot kapnak azok, akik Jézus Krisztusba vetik hitüket. Ez az ajándék pedig az, hogy a Szentlélek megadja nekünk a Krisztusban való életet, ahogy az Új Szövetség nevezi. Néha azonban nem vesszük-e vajon természetesnek ezt az ajándékot. Testvérek, különleges kiváltság, hogy vezetőnkké fogadhatjuk a Szent Lelket, ahogy azt a következő történet is mutatja. A koreai háború idején Frank Blair tengerészászlós egy Japánban állomásozó csapatszállító hajón teljesített szolgálatot. A hajó nem volt elég nagy ahhoz, hogy hivatalos káplánja legyen, ezért a kapitány megkérte Blair testvért, hogy legyen a hajó nem hivatalos káplánja, mivel látta, hogy a fiatalember a hit és az elvek embere, akit az egész legénység tisztel. Blair zászlós ezt írta, hajónk egy hatalmas tájfunba került, 15 méter magasra csaptak a hullámok. Én voltam őrségben, amikor a három hajtóműből az egyik leállt, a hajó tengelyén pedig repedést észleltek. Már csak két hajtóművünk maradt, melyekből az egyik csupán fél erővel működött. Komoly bajban voltunk. Blair zászlós befejezte az őrséget, és épp lefekvéshez készülődött, amikor a kapitány kopogott az ajtaján. Azt kérte, imádkozna kérem ezért a hajóért. Blair zászlós természetesen igent mondott. Blair zászlós ebben a pillanatban imádkozhatott volna pusztán annyit, hogy mennyi atyán kérlek, áld meg a hajónkat, és oltalmazd meg minket, majd lefeküdhetett volna. Ő azonban ehelyett azért imádkozott, hogy megtudja, van-e bármi, amit ő tehetne azért, hogy biztonságba kerüljön a hajó. Blair testvér imájára válaszul a Szentlélek arra késztette, hogy menjen fel a hídra, beszéljen a kapitánnyal, és szerezzen további információt. Megtudta, hogy a kapitány épp azt próbálja eldönteni, mekkora erővel működtessék a hajó megmaradt két hajtóművét. Blair zászlós visszatért a kabinjába, és újból imádkozott. Imájában így szólt. Mit tehetek én azért, hogy segítsek a hajtóművek problémája kapcsán? Válaszként a Szentlélek azt súgta, hogy járja körbe a hajót, és végezzen megfigyelést, hogy további információhoz jusson. Újra visszatért a kapitányhoz, és engedélyet kért, hogy körbejárhassa a hajó fedélzetét, majd pedig egy mentőkötéllel a dereka körül kimerészkedett a viharba. A hajó faron állva figyelte, amint a hatalmas propellerek kiemelkednek a vízből, amikor a hajó épp egy hullám tetejére ér. Csupán az egyik működött teljesen, és az nagyon gyorsan forgott. Miután ezt látta, Blair zászlós újra imádkozott. Az egyértelmű válasz, melyet kapott, az volt, hogy az utolsó jó hajtómű túlzott terhelés alatt áll, és le kell lassítani. Így hát visszatért a kapitányhoz, és erre tett javaslatot. A kapitány meglepődött, és közölte vele, hogy a hajó gépésze épp az imént javasolta pont ennek az ellenkezőjét. Növeljék a hajóhajtómű sebességét, hogy minél előbb kérjenek a viharból. A kapitány azonban úgy döntött, hogy Blair zászlós javaslatára hallgat, és lelassítatta a hajtóművet. Hajnalra a hajó már a nyugodt vizeket szelte a biztonságban. Mindössze 2 órával később a jó hajtómű megadta magát. A megmaradt, félerőn forgó hajtómű segítségével a hajó bevickélt a kikötőbe. A kapitány így szólt Blair zászlóshoz. Ha akkor nem lassítjuk le azt a hajtóművet, akkor a vihar kellős közepén mondta volna fel a szolgálatot. Anélkül a hajtómű nélkül nem tudtak volna kormányozni. A hajó felborult volna és elsüllyedt. A kapitány köszönetet mondott a fiatal UNSZ-tisztnek, és közölte vele, hogy szerinte Blair zászlós lelki benyomásai mentették meg a hajót és annak legénységét. No már most ez a történet kellőképpen drámai, bár nem valószínű, hogy ilyen veszélyes körülmények között találjuk magunkat, a történet fontos irányelveket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miként tudunk még gyakrabban a lélek iránymutatásában részesülni. Először is, ha kinyilatkoztatásról van szó, akkor megfelelően rá kell hangolódnunk a menny hullám hosszára. Blair zászlós tiszta és hithű életet élt. Ha nem lett volna engedelmes, nem lett volna meg a lelki magabiztossága, mely ahhoz kellett, hogy úgy imádkozzon a hajó biztonságáért, ahogy tette, és hogy olyan konkrét iránymutatást kapjon. Ahhoz, hogy Isten irányíthasson bennünket, mindannyiunknak erőfeszítést kell tennünk arra, hogy életünket az ő parancsolataival összhangba hozzuk. Néha azért nem tudjuk fogni a menny áldásait, mert nem vagyunk érdemesek. A bűnbánat és az engedelmesség a módja, hogy ismét zavartan legyen a kapcsolat. Az Ószövetségben a bűnbánat szó azt jelenti, hogy elfordulni, vagy megfordulni. Amikor távol érzitek magatokat Istentől, egyszerűen el kell határoznotok, hogy elfordultok a bűntől, és a szabadító felé fordultok, aki tárt karokkal fog rátok várni. Örömmel várni, hogy vezethessen benneteket. Ti pedig mindössze egy imányira vagytok attól, hogy újra részesülhessetek ebbe az iránymutatásba. Másodszor Blair zászlós nem pusztán azt kérte az Úrtól, hogy oldja meg a problémáját. Azt kérdezte, hogy mit tehetne ő, hogy a megoldás része legyen. Hasonlóképpen mi is megkérdezhetjük, Uram, mit kell tennem azért, hogy a megoldás része legyek. Ahelyett, hogy imánkban csupán felsoroljuk a gondjainkat, és kérjük az Urat, hogy oldja meg azokat, kezdeményezőbb módokon kellene törekednünk arra, hogy elnyerjük az Úr segítségét, és elköteleznünk magunkat, hogy a lélek útmutatása szerint fogunk cselekedni. Blair zászlós történetének van egy harmadik fontos tanulsága is. Vajon tudott volna-e ilyen nyugodt meggyőződéssel imádkozni, ha korábban már nem kapott volna iránymutatást a lélektől? Nem akkor kell leporolni a Szentlélek ajándékát, és elgondolkodni azon, hogyan is kell használni, amikor a tájfun lecsap. Ez a fiatalember szemmel láthatóan egy olyan mintát követett, melyet már számos alkalommal használt korábban is, többek között teljes idejű misszionárusként. Kell, hogy a Szentlélek csendes vizeken is irányítson minket, hogy aztán a legádázabb viharban is félre érthetetlen legyen számunkra a hangja. Néhányan úgy gondolják, hogy nem szükséges napi iránymutatást várnunk a lélektől, hiszen nincs rendjén, hogy Isten minden dologban parancsoljon, különben restszolgákká válnánk. Ez a Szentírás azonban néhány korai misszionárusnak adatot, akik olyan kinyilatkoztatás elnyerésére kérték Joseph Smith, melyre nekik maguknak kellett volna szert tenniük. Egy korábbi versben az Úr megmondta nekik, hogy jöjjenek a missziós területre, amint azt megtanácskozzák maguk és én közöttem. Ezek a misszionárusok konkrét kinyilatkoztatást akartak az útterveik kapcsán. Még nem tanulták meg, hogy a személyes ügyeikben saját útmutatásra törekedjenek. Az Úr nevén nevezte ezt a hozzáállást. Restség. Az egyház korai tagjai talán annyira örültek, hogy igaz profétájuk van, hogy fennállt a veszélye, talán meg sem tanulják saját maguk, miként kapjanak kinyilatkoztatást. Lelkileg önellátónak lenni azt jelenti, hogy a saját életünkre vonatkozóan meghalljuk az Úr hangját az ő lelkén keresztül. Alma azt tanácsolt a fiának, hogy minden dolgodban tanácskozz az Úrral. Nagyszerű kiváltság, ha így módon élhetünk, amit gyakran a lélek általi életnek hívunk. Ez a nyugalom és a bizonyosság érzését hozza magával, valamint a lélek gyümölcseit, amilyen például a szeretet, az öröm és a békesség. Blerzás azonban képessége, hogy kinyilatkoztatást kapjon, megmentette őt és tengerésztársait a tomboló vihartól. Napjainkban másfajta viharok tombolnak. Az életpályáról szóló példázat a Mormon könyvében 13 előteljes képi elemekkel ábrázolja, miként lehet lelki biztonságra lenni egy ilyen világban. Ez az álom hirtelen megjelenő sötét ködökről számol be, melyek célja, hogy lelki pusztulást hozzanak az egyház tagjaira, akik az Isten visszavezető ösvényén járnak. Ahogy elgondolkom ezen a képen, emberek sokaságát látom lelki szemeim előtt, akik az ösvényen járnak, néhányuk szorosan kapaszkodva a vasrútba, mások azonban pusztán követve az előttük járók lépteit. Ez utóbbi hozzáállás nem igényel túl sok gondolkodás vagy erőfeszítést. Egyszerűen azt teszed és gondolod, amit mások tesznek és gondolnak. Ez mind szép és jó, ha süt a nap, ám a megtévesztés viharai és a hamisság köde figyelmeztetés nélkül érkeznek. Ezekben a helyzetekben a Szentlélek hangján beható ismerete lelki élet-halál kérdés. Nefi erőteljes ígérete az, hogy akik Isten szavára hallgatnak és ahhoz ragaszkodnak, soha el nem vesznek, és az ellenség kísértései és tüzes nyílai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket. Az ösvényen előttetek járó emberek lépteinek követése nem elég. Nem tehetjük és gondolhatjuk egyszerűen azt, amit mások tesznek és gondolnak. Irányított életet kell élnünk. Mindannyiunknak saját kezülekkel a vasútba kapaszkodnia. Akkor alázatos magabiztossággal járulhatunk az Úr elé, tudván, hogy ő a kezünknél fogva vezet majd minket, és választ ad nekünk az imáinkra. Jézus Krisztus nevében. Amen.
One of the most remarkable creatures on earth is the monarch butterfly. On a trip to Mexico to spend Christmas with my husband's family, we visited a butterfly sanctuary where millions of monarch butterflies spend the winter. It was fascinating to see such an impressive sight.
Az egyik legfigyelemreméltóbb lény a Földön a királylepke. Az egyik mexikai utunk alkalmával, amikor a férjem családjához utaztunk karácsonyozni, ellátogattunk egy lepke rezervátumba, ahol királylepkék milliói töltik a telet. Az elbűvölő látvány lenyűgözött minket, és arra indított, hogy elgondolkodjunk az egység és az isteni törvényeknek való engedelmesség azon példáján, melyet Isten teremtményei tanúsítanak. A királylepkék mesterien tájékozódnak. A nap helyzetét figyelve találják meg a szükséges irányt. Minden tavasszal mérföldek ezreit teszik meg Mexikóból Kanadába, ősszel pedig mindig ugyanazokba a mexikói Szent Fenyőerdőkbe térnek vissza. Ezt évről évre megteszik. Vándorlásuk során az éjszakát csoportokba verődve töltik a fákon, hogy így védjék egymást a hidegtől és a ragadozóktól. A lepkerajt angolul kaleidoszkópnak nevezik. Hát nem gyönyörű ez a kép? A kaleidoszkópban mindegyik lepke egyedi és eltérő, ám a szeretetteljes teremtő úgy tervezte meg ezeket a látszólag törékeny lényeket, hogy képesek legyenek túlélni, vándorolni, sokasodni és elhinteni az életet, miközben egyik virágról a másikra röppenve virágport hintenek szét. És bár mindegyik lepke eltérő, együtt dolgoznak azon, hogy a világot szebb és gyümölcsözőbb helyé tegyék. A királylepkékhez hasonlóan mi is úton vagyunk. Visszafelé tartunk mennyei otthonunkba, ahol ismét együtt leszünk mennyei szüleinkkel. A lepkékhez hasonlóan mi is kaptunk isteni tulajdonságokat, melyek lehetővé teszik, hogy tájékozódjunk az életben betöltendő, a teremtésünk mértékét. Hozzájuk hasonlóan, ha mi is egybefonjuk szívünket, akkor az Úr meg fog védelmezni minket, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, és gyönyörűséges kaleidoszkóppá tesz bennünket. Lányok és fiúk, fiatal nők és fiatal férfiak, nőtestvérek és férfi testvérek, ez az utazásunk közös. Ahhoz, hogy megvalósítsuk fenséges rendeltetésünket, szükségünk van egymásra, és szükségünk van arra, hogy egységesek legyünk. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy legyetek egyek, és ha nem vagytok egyek, akkor nem vagytok az enyém. Jézus Krisztus a legfőbb példa az Atyával való egységre. Egyek céljukban, szeretetükben és műveikben, a fiú akaratát pedig felemészti az Atya akarata. Hogyan követhetjük azt a tökéletes példát, melyet az Úr mutatott az ő Atyával meglévő egységre, és lehetünk nagyobb egységben velük és egymással? Az apostolok cselekedetei 1.14 tartalmaz egy lélekemelő mintát. Azt olvassuk, hogy a férfiak mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben az asszonyokkal. Úgy vélem, jelentősége van annak, hogy az egy szívvel, lélekkel kifejezés többször is előfordul az apostolok cselekedeteinek könyvében, amelyben arról olvashatunk, hogy mit tettek Jézus Krisztus követői rögtön azt követően, hogy ő feltámadt lényként felemelkedett a mennybe, valamint arról, hogy milyen áldásokban részesültek az erőfeszítéseikért. Annak is van jelentősége, hogy hasonló mintát találunk az amerikai földrészen élő hívek körében, amikor az Úr meglátogatta és szolgálattételben részesítette őket. Az egy szívvel, lélekkel azt jelenti, hogy egyetértésben, egységben továbbá mindannyian együtt. A hűszentek mindkét helyen egységben tettek bizonyos dolgokat, többek között azt, hogy bizonyságot tettek Jézus Krisztusról, együtt tanulmányozták Isten szavát, valamint szeretetteljes szolgálattételt nyújtottak egymásnak. Az Úr követői egyek voltak céljukban, szeretetükben és műveikben. Tudták magukról, hogy kik ők, tudták, hogy mit kell tenniük, és azt az Isten és egymás iránti szeretettel tették meg. Egy pompás kaleidoszkóp részei voltak, egy szívvel, lélekkel haladva előre. Részesültek többek között abban az áldásban, hogy eltöltötte őket a Szentlélek. Csodák mentek végbe közöttük, az egyház növekedett, az emberek között nem volt viszálykodás, és az Úr mindenben megáldotta őket. Feltételezhetjük, hogy azért voltak ennyire egységesek, mert személyesen ismerték az Urat. Közel álltak hozzá, és tanúi voltak isteni küldetésének, az ő általa véghez vitt csodáknak és az ő feltámadásának. Látták és megtapintották a nyomokat a kezén és a lábán. Bizonyossággal tudták, hogy ő a megígért messiás, a világ megváltója. Tudták, hogy ő minden gyógyulás, békesség és örök fejlődés forrása. Habár mi nem feltétlenül láttuk a szabadítónkat a testi szemeinkkel, tudhatjuk azt, hogy ő él. Ahogy egyre közelebb kerülünk ő hozzá, ahogy arra törekszünk, hogy személyes tanúságot kapjunk az ő isteni küldetéséről a Szentlélek által, jobban meg fogjuk érteni a célunkat. Isten szeretete foglalkozni a szívünkben. Rendelkezni fogunk az ahhoz szükséges eltökéltséggel, hogy egyet legyünk a családunk, az egyházközségünk és a közösségünk kaleidoszkópjában, és az egymás iránti szolgálattételünk újabb, jobb módon fog zajlani. Csodák történnek, amikor Isten gyermekei együtt dolgoznak a lélek irányítása alatt, hogy felkarolják a szükségetlátókat. Oly sok történetet hallunk a felebaráti szeretet megnyilvánulásairól az emberek között egy-egy katasztrófa bekövetkezte után. Amikor például Houston városát tavaly hatalmas árvíz öntött el, az emberek megfeledkeztek a saját szükségleteikről, és menteni indultak. Az egyik elderek kórumának elnöke segítségkérő felhívást intézett a közösséghez, és hamar összeszedtek egy 77 csónakból álló flottát. A mentésben résztvevők körbe mentek az érintett környékeken, és egész családokat hoztak ki az egyik gyülekezeti házunkba, ahol menedékre leltek, és megkapták az oly szükséges segítséget. Egyháztagok és nem egyháztagok dolgoztak együtt egyetlen célért. A chilei Santiago-ban az egyik segítőegyleti elnök szeretett volna segíteni a közösségében élő Haitiről érkezett bevándorlókon. Közösen tanácskozva a papsági vezetőivel, az az ötletük támadt, hogy tartsanak spanyol órákat ezeknek a bevándorlóknak, ezzel segítve nekik jobban beilleszkedni az új hazájukban. A misszionáriusok minden szombat reggel összegyűlnek szorgalmas tanítványaikkal. Az az egységérzet, amely abban az épületben van, lélekemelő példa arra, ahogy különböző hátterű emberek egy szívvel, lélekkel szolgálnak. Mexikóban egyháztagok százai utaztak több órát, hogy segítsenek két nagy földrengés áldozatain. Vitték a szerszámaikat, a gépeiket és a felebarátaik iránti szeretetüket. Amikor az önkénteseink eligazításra várva összegyűltek az egyik gyülekezeti házunkban, Ixhuatán város polgármestere könnyekre fakadt, látva, hogy miként nyilvánul meg Krisztus tiszta szeretete. Az Úr most lehetőséget biztosít számunkra, hogy minden hónapban együtt tanácskozzunk a papsági kvórumainkban és segítő egyleteinkben, hogy mindannyian tevékenyebb résztvevői lehessünk az egyházközségünk vagy gyülekezetünk kaleidoszkópjának, mert itt mindannyiunknak megvan a helye, és mindannyiunkra szükség van. Mindegyikünk ösvénye más és más, mégis együtt járunk rajta. Az ösvényünk lényege nem az, hogy mit tettünk, vagy hol voltunk. Ami számít, az az, hogy hová tartunk, és mivé válunk egységben. Amikor együtt tanácskozunk a Szentlélek irányítása alatt, láthatjuk, hogy hol vagyunk, és hol kell lennünk. A Szentlélek olyan képet tár elénk, melyet természetes szemeinkkel nem vagyunk képesek látni, mivel szét van szórva köztünk a kinyilatkoztatás. És amikor összerakjuk e kinyilatkoztatást, akkor többet láthatunk. Egységben dolgozva az legyen a célunk, hogy az Úr akaratát keressük és cselekedjünk ösztönzőnk, az Isten és a fele barátunk iránt érzett szeretet legyen. Leghőbb vágyunk pedig az, hogy szorgalmasan dolgozhassunk, hogy előkészíthessük az utat szabadítónk dicsőséges visszatéréséhez. Az egyetlen módja annak, hogy ezt megtehessük, ha egy szívvel lélekkel tesszük. A királylepkékhez hasonlóan folytassuk hát mi is együtt az utunkat céltudatosan, mindegyikünk a saját tulajdonságaival és hozzájárulásával, azon dolgozva, hogy szebbé és gyümölcsözőbbé tegyük ezt a világot, apró lépésenként Isten parancsolataival összhangban. A mi Urunk Jézus Krisztus megígérte nekünk, hogy amikor az ő nevében egybegyűlünk, ő ott van közöttünk. Bizonyságot teszek arról, hogy ő él, és hogy feltámadt egy, a maihoz hasonlóan gyönyörű tavaszi reggelen. Ő az uralkodó minden uralkodó felett, a királyok királya és az uraknak ura. Azt kívánom, hogy legyünk egyek az atyában és az ő egyszülött fiában, miközben a Szentlélek irányít minket. Ez az én alázatos imám, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Szeretjük Monson elnököt, és hiányzik nekünk. Nelson elnököt is szeretjük, és támogatjuk. Nelson elnök különleges helyet foglal el a szívemben. Amikor fiatal édesapa voltam, az akkor 5 éves kisfiunk egy nap ezzel a kéréssel fordult az édesanyjához, miután hazajött az óvodából. Apu mit dolgozik? Aztán elmagyarázta, hogy az új csoporttársai elkezdtek az édesapjuk munkájával hencegni. Az egyik azt mondta, hogy az apja városi rendőrfőnök. Míg egy másik büszkén közölte, hogy az apja egy nagyvállalat főnöke. Úgyhogy amikor a fiamat az apjáról kérdezték, egyszerűen ennyit mondott. Apukám, egy irodában dolgozik egy számítógépen. Látva, hogy a válasza nem nyűgözte le, különösebben az új kis barátait hozzátette. Ja, és az apukám a világegyetem főnöke. Úgy tippelem, hogy ezzel vége is volt a vitának. Mondtam is a feleségemnek, ideje további részleteket tanítani neki a szabadítás tervéről, és hogy ki is valójában az irányító. Amikor aztán a szabadítás tervéről tanítottuk a gyermekeinket, egyre növekedett a mennyei atya és a szabadító iránti szeretetük. Amint megértették, hogy ez a szeretet terve. Jézus Krisztus evangéliumának középpontjában az Atya és a Szabadító irántunk való szeretete, valamint a mi, ő irántuk és egymás iránt való szeretetünk áll. Jeffrey R. Holland Elder ezt mondta. Az egész örökkévalóság első nagy parancsolata az, hogy szeressük Istent, ami teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel. Ez az első nagy parancsolat. Ám az egész örökkévalóság első nagy igazsága az, hogy Isten szeret bennünket. Az ő teljes szívével, lelkével, elméjével és erejével. Ez a szeretet az örökkévalóság alapköve, és a mi mindennapi életünk alapkövének is ennek kellene lennie. Idézet vége. Életünk alapköve lévén a tiszta szeretet Jézus Krisztus minden igaz tanítványától megköveteltetik. Mormon, a próféta, ezt tanította. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. A szeretet valóban Jézus Krisztus minden igaz tanítványának igazi ismérve. Az igaz tanítványok szeretnek szolgálni. Tudják, hogy a szolgálat az igaz szeretet kifejezése és egy olyan szövetség, melyet a keresztelkedésükkor kötöttek. Függetlenül attól, hogy milyen elhívásuk van az egyházban, vagy milyen szerepük van a közösségükben, fokozott vágyat éreznek arra, hogy szeressék és szolgálják az Urat és egymást. Az igaz tanítványok szeretnek megbocsátani. Tudják, hogy a szabadító engesztelése befedi mindegyikünk összes bűnét és hibáját. Tudják, hogy az ő általa fizetett ár minden költséget tartalmaz. Magában foglalja a bűnökhöz, hibákhoz és vétkekhez kapcsolódó összes lelki adót, díjat, jutalékot és illetéket. Az igaz tanítványok hamar megbocsátanak, és hamar kérnek megbocsátást. Drága fivéreim és nőtestvéreim, ha azzal küzdködtök, hogy meglejétek a megbocsátáshoz szükséges erőt, akkor ne azon gondolkodjatok, hogy mit tettek veletek mások, hanem gondoljatok arra, hogy mit tett értetek az Úr, és békességre fogtok lelni az ő engesztelésének megváltó áldásaiban. Az igaz tanítványok szeretik alávetni magukat az Úrnak békességgel a szívükben. Azért alázatosak és engedelmesek, mert szeretik őt. Van hitük ahhoz, hogy teljességgel elfogadják az ő akaratát, nem csak abban, amit tesz, hanem abban is, ahogy és amikor teszi. Az igazi tanítványok tudják, hogy a valódi áldások nem mindig azok, amelyeket szeretnének, hanem amelyeket az Úr szán nekik. Az igaz tanítványok jobban szeretik az Urat a világnál, valamint álhatatosak és rendíthetetlenek a hitükben. Erősek és szilárdak maradnak egy változó és zavaros világban is. Az igaz tanítványok szeretnek figyelni a lélek és a proféták hangjára, és nem zavarják össze őket a világ hangjai. Az igaz tanítványok szeretnek szent helyeken állni, és szeretik szentíteni a helyeket, ahol állnak. Bárhová menjenek is, magukkal viszik az Úr szeretetét és békességét mások szívébe. Az igaz tanítványok szeretnek engedelmeskedni az Úr parancsolatainak, és azért engedelmeskednek, mert szeretik az Urat. Miközben szeretnek és megtartják a szövetségeiket, a szívük megújul, és megváltozik maga a természetük. A tiszta szeretet Jézus Krisztus minden igaz tanítványának igazi ismérve. Édesanyámtól tanultam meg, hogy mi a tiszta szeretet. Ő nem volt az egyház tagja. Sok évvel ezelőtt, egy nap, meglátogattam édesanyámat, aki rákkal küzdött. Tudtam, hogy meg fog halni, ám akkor az aggasztott, hogy szenved. Nem szóltam semmit, de mivel jól ismert engem, ezt mondta, látom, hogy aggaszt valami. Ezután meglepetésemre ezt kérdezte tőlem erőtlen hangon. Meg tudnál tanítani imádkozni? Szeretnék imádkozni, érted? Tudom, hogy úgy kell kezdeni, hogy drága mennyei atyám, de aztán mit mondjak? Ahogy ott térdeltem az ágya mellett, ő pedig imádkozott, értem, egy korábban soha nem tapasztalt szeretetet éreztem. Egyszerű, igaz, tiszta szeretet volt. Habár nem ismerte a szabadítás tervét, a szívében volt az ő személyes szeretet terve, a fia iránti anyai szeretet terve. Fájdalmai voltak, míg az imádkozáshoz szükséges erőért is meg kellett küzdenie. Alig hallottam a hangját, de határozottan éreztem a szeretetét. Emlékszem, ez ötlött fel bennem. Hogy tud valaki másért imádkozni? Az, akinek ilyen nagy fájdalmai vannak, pedig neki van rá szüksége. Aztán világosan érkezett elmémbe a válasz. Tiszta szeretet. Annyira szeretett engem, hogy elfelejtkezett saját magáról. A legválságosabb órájában is jobban szeretett engem, mint önmagát. Nos, drága fivérek és nőtestvérek, nem pont ezt tette az Úr is? Természetesen örökkévaló és sokkal szélesebb rálátással. Mégis a legnagyobb fájdalmai közepette, a kertben töltött éjszaka során. Neki volt szüksége segítségre, amikor oly módon szenvedett, ahogy azt mi sem elképzelni, sem felfogni nem vagyunk képesek. A végén azonban elfelejtkezett önmagáról, és értünk imádkozott, amíg meg nem fizette a teljes árat. Hogyan volt képes megtenni ezt? Az őt elküldő atya iránti, valamint az irántunk való tiszta szeretetének köszönhetően. Jobban szerette az atyát és minket, mint önmagát. Megfizetett valamiért, amit nem követett el. Megfizetett a bűnökért, melyeket nem követett el. Miért? Tiszta szeretet. A teljes árat megfizetve abba a helyzetbe került, hogy felkínálhatta nekünk annak áldásait, amiért már megfizetett. Amennyiben bűnbánatot tartunk, miért kínálta fel ezt nekünk? Tiszta szeretet. A tiszta szeretet Jézus Krisztus minden igaz tanítványának igazi ismérve. Thomas S. Monson elnök mondta, idézem, kezdjünk neki most, ezen a napon annak, hogy kifejezzük szeretetünket Isten minden gyermeke iránt, legyenek akár családtagjaink, barátaink, pusztán az ismerőseink, vagy teljesen idegenek. Amikor felkelünk minden reggel, határozzuk el, hogy szeretettel és kedvességgel reagálunk majd, bármi is kerüljön elénk aznap. Fivérek és nőtestvérek, Jézus Krisztus evangéliuma a szeretet evangéliuma. A legnagyobb parancsolat a szeretetről szól. Számomra minden a szeretetről szól. A fiát értünk feláldozó atya szeretetéről. Az értünk mindenét feláldozó szabadító szeretetéről. A gyermekeiért bármit odaadó édesanya vagy édesapa szeretetéről. A csendben szolgálók szeretetéről, akik a legtöbbünk számára ismeretlenek, de jól ismertek az Úr előtt. A mindent és mindig megbocsátok szeretetéről. Azok szeretetéről, akik többet adnak, mint amennyit kapnak. Szeretem mennyei atyámat, szeretem a szabadítómat, az evangéliumot, szeretem az egyházat, szeretem a családomat, szeretem ezt a csodálatos életet. Számomra minden a szeretetről szól. Legyen a szabadító feltámadásáról való megemlékezés e napja, a lelki megújulás napja mindegyikünk számára. Legyen ez a nap egy olyan életkezdete, amely tele van szeretettel, az pedig a mi mindennapi életünk alapköve. Teljen meg a szívünk Krisztus tiszta szeretetével, amely Jézus Krisztus minden igaz tanítványának igazi ismérve. Ez az én imám, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Drága fivéreim és nőtestvéreim, nagyon nagyra értékelem a lehetőséget, hogy beszélhetek nektek néhány érzésemről. Több évvel ezelőtt a feleségem és én az Egyháztörténeti Múzeum gyermekeknek szóló interaktív kiállításának nyitó ünnepségén vettünk részt Salt Lake City-ben. Az ünnepség végén Thomas S. Monson elnök sétált oda hozzánk, és miközben kezet rázott velünk, ezt mondta. Tartsatok ki, és győzedelmeskedni fogtok. Mélyen szántó tanítás ez? Olyan, melynek igaz voltát természetesen mindannyian tanúsíthatjuk. Jézus Krisztus arról biztosított minket, hogy aki mindvégig kitart, az megszabadul. Kitartani annyit jelent, mint kísértés, ellenállás és gyötrelem ellenére szilárdnak maradni azon elhatározásunkban, hogy hűek leszünk Isten parancsolataihoz. Ha nem tartanak ki mindvégig, akkor egy nap még azok is tévútra juthatnak, vagy kevésbé tevékenyé válhatnak, akiknek erőteljes lelki élményeik voltak, és hithű szolgálatot végeztek. Bárcsak mindig lelkiismeretesen megőriznénk az elménkben és a szívünkben a mondatot, velem ez soha nem fog megtörténni. Amikor Jézus Krisztus Kapernaumban tanított, sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Úgy hiszem, hogy napjainkban Jézus Krisztus mindannyiunknak felteszi a kérdést, akik szent szövetségeket kötöttünk ő vele. Vajon ti is el akartok-e menni? Azért imádkozom, hogy mindannyian mérehatóan mérlegeljük, mit tartogatnak számunkra az örökké valóságok, és úgy feleljünk, ahogy Simon Péter. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Legyünk hűek ahhoz, amiben eddig is hittünk, és amit tudtunk. Ha eddig nem éltünk a tudásuk szerint, változzunk meg. Azok a bűnösök, akik kitartanak bűneikben, és nem tartanak bűnbánatot, egyre mélyebbre és mélyebbre süllyednek a mocsokba, míg nem Sátán magának követeli őket, komoly veszélybe sodorva ezzel az esélyüket a bűnbánatra, a bűnbocsánatra, és arra, hogy megáldassanak az örökké valóság minden áldásával. Sok magyarázkodást hallottam már azok részéről, akik felhagytak azzal, hogy tevékeny részesei legyenek az egyháznak, és szemmelől tévesztették az e földön zajló utazásunk céljának helyes szemléletét. Arra intem őket, hogy töprengjenek el, és térjenek vissza, mert hiszem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előtt senki nem élhet majd kifogásokkal. Amikor megkeresztelkedtünk, akkor szövetségeket kötöttünk, nem akárkivel, hanem a szabadítóval, beleegyezve abba, hogy hajlandóak vagyunk magunkra venni Jézus Krisztus nevét, elhatározva azt, hogy mindvégig szolgáljuk őt. Az úrvacsorai gyűléseken való részvétel az egyik kulcsfontosságú módja annak, hogy felmérjük az ő szolgálata iránti eltökéltségünket, a lelki álhatatosságunkat és a Jézus Krisztusba vetett hitünk növekedését. Az úrvacsora vétel a legfontosabb dolog, amit a szabbát napon megtehetünk. Az Úr nem sokkal a halál előtt elmagyarázta ezt a szertartást az apostolainak. Ugyanezt megtette az amerikai földrészen is. Azt mondja nekünk, hogy ha részt veszünk e szertartásban, az bizonyság lesz az atyának arról, hogy mindig emlékezünk ő rá. Azt is megígéri, hogy ennek megfelelően a lelke velünk lesz. Olyan bölcs tanácsokat és figyelmeztetéseket találunk az ifjabb almának, a fiához, Siblonhoz intézett tanításaiban, amelyek segítenek nekünk abban, hogy hűek maradjunk a szövetségeinkhez. Figyelj, hogy ne emelkedj fel kevésségre. Igen, figyelj, hogy ne kérkedj sem a saját bölcsességeddel, sem a nagy erőddel. Légy merész, de ne légy erőszakos. És arra is figyelj, hogy minden szenvedélyedet megzabolázd, hogy szeretet tölthessen el. Figyelj, hogy óvakodj a semmittevéstől. Egy néhány évvel ezelőtti nyaralás alatt életemben először elmentem kajakozni. Kibéreltem egy kajakot, és nagyon lelkesen nekivágtam a tengernek. Néhány perccel később egy hullám felborította a kajakot. Egyik kezemmel az evezőt, a másikkal a kajakot fogva, nagy erőfeszítés árán sikerült visszanyernem az egyensúlyomat. Ismét megpróbáltam evezni kajakommal, de mindössze néhány perc elteltével a kajak újra felborult. Makacsul, ám sikertelenül próbálkoztam tovább, míg nem egy kajakozáshoz értő ember szólt nekem, hogy minden bizonnyal van egy repedés a héjazaton, és a kajak megtelt vízzel, amitől ingataggá és irányíthatatlanná vált. Partra vonszoltam a kajakot, kihúztam a dugót, és tényleg, nagy mennyiségű víz ömlött ki. Szerintem az életben időnként olyan bűnökkel utazunk, amelyek a kajakomban lévő szivárgáshoz hasonlóan gátolják a lelki fejlődésünket. Ha kitartunk a bűneinkben, akkor elfeledkezünk az Úrral kötött szövetségeinkről, annak ellenére, hogy folyamatosan felborulunk az egyensúly hiánya miatt, amit e bűnök váltanak ki az életünkben. A kajakomban lévő repedésekhez hasonlóan az életünkben lévő repedésekkel is foglalkozni kell. Egyes bűnök megbánása a többinél nagyobb erőfeszítést igényel. Kérdezzük hát meg magunktól, hol tartunk a szabadítóval és az ő munkájával kapcsolatos hozzáállásunkban. Abban a helyzetben vagyunk-e, mint amikor Péter megtagadta Krisztust? Vagy eljutottunk már arra a pontra, ahol azzal a hozzáállással és eltökéltséggel rendelkezünk, amellyel ő rendelkezett, miután megkapta a szabadítótól a nagy megbízatást? Arra kell törekednünk, hogy engedelmeskedjünk a parancsolatoknak, és alaposan odafigyeljünk azokra, amelyeket a legnehezebb megtartanunk. Az Úr az oldalunkon fog állni, segíteni fog a szükség és gyengeség idején, és ha őszinte vágyat tanúsítunk, és ennek megfelelően cselekszünk, akkor ő erőssé fogja tenni számunkra a gyenge dolgokat. Az engedelmesség meg fogja adni nekünk a bűn leküzdéséhez szükséges erőt. Azt is meg kell értenünk, hogy hitünk próbája megköveteli az engedelmességet, gyakran még a kimenetel ismerete nélkül is. Javaslok egy képletet, amely segíteni fog mindvégig kitartanunk. Naponta imádkozzunk és olvassuk a szentírásokat. Hetente vegyünk az úrvacsorából, megtört szívvel és töredelmes lélekkel. Fizessük a tizedünket és a havi bőti felajánlásunkat. Két évente, a fiatalok esetében évente, újítsuk meg a templomi ajánlásunkat. Egész életünkben szolgáljunk az Úr munkájában. Tegyék elménket megingathatatlanná az evangélium nagyszerű igazságai, és tartsuk távol az életünktől azokat a repedéseket, amelyek gátolhatnák biztonságos utazásunkat ennek az életnek a tengerén. Az Úr módján való sikernek ár van, és csak úgy lehet elérni, ha megfizetjük ezt az árat. Oly hálás vagyok azért, hogy a szabadítónk mindvégig kitartott, bevégezve nagyszerű, engesztelő áldozatát. Szenvedett a bűneinkért, a fájdalmainkért, a depressziónkért, szorongásunkért, a gyengeségeinkért és a félelmeinkért, így hát tudja, hogyan segítsen nekünk, hogyan lelkesítsen bennünket, hogyan vigasztaljon bennünket, és hogyan erősítsen meg bennünket, hogy kitarthassunk és elnyerhessük azt a koronát, amely fenn van tartva azoknak, akik nem győzetnek le. Mindegyikünk élete másmilyen. Mindannyiunknál eljön a próbatételek ideje, a boldogság ideje, a döntések meghozatalának ideje, az akadályok leküzdésének ideje, valamint a lehetőségek kihasználásának ideje. Bármilyen legyen is az egyéni helyzetünk, bizonyságomat teszem, hogy mennyei atyánk állandóan ezt mondja, szeretlek téged, támogatlak téged, veled vagyok. Ne add fel! Tarts bűnbánatot, és tarts ki az ösvényen, melyet megmutattam számodra. Én pedig biztosítalak téged, hogy ismét látni fogjuk egymást a celesztiális otthonunkban. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Hálásak vagyunk a Burton ötösvények, Defeo Eldenek és Zivik Eldenek a beszédükért. Gondolkodjatok el ezen, testvéreim. Jézus Krisztus csodálatos tanítványai. Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika és Európa szülöttei, akik tanítottak és sugalmaztak bennünket egyetlen üzenettel. Jézus Krisztus tanítványaiként meg kell tartanunk a parancsolatokat, és akkor minden rendben lesz. A kórus és a gyülekezet most elénekli az Örvendj királyodban című himnuszt. Ezután örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Öddalin és Oaks elnök, az első elnökség első tanácsosa követi.
Ez az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciája.
my brothers and sisters, I rejoice with you today for the experience we had.
Fivéreim és nővéreim, hálás vagyok a lehetőségért, hogy ma az Úr sabbatján szólhatok hozzátok az ő egyházának általános konferencián, ebben a húsvéti időszakban. Köszönöm mennyei atyáknak az ő szeretetét és az ő szeretett fia ajándékát, aki önként lejött a földre, hogy a megváltónk legyen. Hálás vagyok annak tudatáért, hogy ő engesztelést hozott a bűneinkért, és felkelt a feltámadásban. Minden napomra áldást hoz annak tudata, hogy az ő engesztelése révén egy napon feltámadhatok, hogy örökre egy szerető családban éljek. Ezeket a dolgokat az egyetlen olyan módon tudom, ahogyan bármelyikünk megtudhatja őket. A Szentlélek szólt az elmémhez és a szívemhez, ezek igaz voltáról, nem csupán egyszer, hanem gyakran. Szükségem is van erre a folyamatos vigaszra. Mindannyian élünk át tragédiákat, amelyek során szükségünk van a lélek megerősítésére. Ezt éreztem egy napon, egy olyan napon is, amikor apám mellett álltam a kórházban. Néztük, ahogy édesanyám vesz még pár gyenge lélegzetet, aztán az is abba maradt. A fájdalom elmúltával arcán mosoly ült. Néhány csendes pillanat után édesapám szólalt meg először. Azt mondta, egy kislány hazatért. Lágyan mondta, látszott, hogy megbékélt. Olyas valamit közölt, amiről tudta, hogy igaz. Csendben elkezdte összeszedni anya személyes holmiát. Kiment a kórház folyosójára, hogy köszönetet mondjon minden egyes ápolónak és orvosnak, akik napokon át nyújtottak szolgálattételt feleségének. Édesapámmal abban a pillanatban ott volt a Szentlélek társasága, hogy érezze, tudja, és megtegye azt, amit aznap tett. Oly sokakhoz hasonlóan ő is részesült az ígéretben, hogy lelke velük legyen. Remélem, hogy ma növelhetem a Szentlélek befogadása iránti vágyatokat és képességeteket. Ne feledjétek, hogy ő az Istenség harmadik tagja, az Atya és a Fiú feltámadt lények, a Szentlélek lélek személy. Ti döntitek el, hogy befogadjátok-e őt, és szívesen látjátok-e a szívetekben és az elmétekben. A hetente elhangzó szavak világossá teszik, milyen feltételekkel kaphatjuk meg ezt a földön túli áldást, de ezek a szavak talán nem mindig ivódnak be a szívünkbe és az elménkbe. Ahhoz, hogy a lélek elküldessen hozzánk, mindig emlékeznünk kell a szabadítóra, és be kell tartanunk parancsolatait. Az éveknek ez az időszaka segít, hogy emlékezzünk a szabadító áldozatára, és arra, hogy feltámadt lényként felkelt a sírból. Sokan őrizzük az emlékezetünkben e jelenetek képeit. Egyszer a feleségemmel egy jeruzsálemi sírbolt mellett álltam. Sokak szerint ebből a sírbolt kel ki a szabadító feltámadt és élő Istenként. Tisztelettudó idegenvezetőnk intett a kezével, és így szólt hozzánk. Jöjjenek, nézzenek meg egy üres sírt. Lehajoltunk, hogy belépjünk. A fal mellett egy kőpadot láttunk. Azonban elmémben egy másik kép jelent meg. Épp olyan valóságosan, mint amint aznap ott álltunk. Máriát láttam, akit az apostolok a sírnál hagytak. Ezt engedte nekem látni a lélek, és az elmémben még azt is olyan világosan hallottam, mintha ott lettem volna. Mária pedig különállvala a sírnál, sírva. Amíg azonban siránkozék, behajóvala a sírba, és látta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt. És mondanak azok néki, asszony, miért sírsz? mondanék ki, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És amikor ezeket mondotta, hátrafordula, és látta Jézust ott állni, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanék ki, Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanék ki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanék ki, Jézus, Mária, az megfordulva mondanék ki, Rabbóni, ami azt teszi, Mester. Mondanék ki, Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Imádkoztam azért, hogy érezhessek valamit abból, amit Mária érzett a sírnál, és amit a két másik tanítvány érzett az Emmaüsba vezető úton, amikor a feltámadt szabadítóval jártak, és egy Jeruzsálembe látogató embernek hitték őt. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert immár beest véledik, és a nap lehanyatlott. De méne azért, hogy velük maradjon, és lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük, és mondanak egymásnak, avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, amikor nékünk szól az úton, és amikor magyarázzá nékünk az írásokat? E szavak némelyike újra elhangzott egy úrvacsorai gyűlésen, melyen több mint 70 éve vettem részt. Azokban a napokban az úrvacsorai gyűlést este tartották. Kint sötét volt. A gyülekezet elénekelte ezeket az ismerős szavakat. Sokszor hallottam már őket. Maradandó emléket azonban az azon a bizonyos estén megtapasztalt érzés hagyott bennem. Ez közelebb visz engem a szabadítóhoz. Talán, ha elismétlem a szavakat, mindannyiunknak újra eszünkbe jutnak. Maradj velem, az est leszállt, a nap oly messze jár. Sűrű sötétség vesz körül, az éj közeleg már. Ó, szívemnek drága vendége, jöjj hajlékomba el. Maradj velem, az est leszállt. Vigyáztad léptemet. Szívembe lángot gyújtottál, amíg szóltam veled. Szabad átjárt a lelkemet, megtartott melletted. Ó Jézus, maradj én velem, ezen az éjjelen. Ó Jézus, maradj én velem, ezen az éjjelen. Az események emlékénél is becsesebb annak emléke, ahogy a Szentlélek megérinti a szívünket, és folyamatosan megerősíti az igazságot. A szemünkkel való látásnál az elhangzott vagy elolvasott szavakra történő emlékezésnél is becsesebb a lélek halk hangját kísérő érzések felidézése. Néha pontosan úgy érzem ezt, ahogy az Emmaüsba vezető úton lévő vándorok, gyengéd, égető érzésnek a szívemben. Leginkább azonban a világosság és a csendes bizonyosság érzése ez. Megkaptuk annak felbecsülhetetlen értékű ígéretét, hogy társunk lesz a Szentlélek, és tényleges útmutatást is kapunk azzal kapcsolatban, hogy mi módon tarthatunk igényt erre az ajándékra. Az Úr felhatalmazott szolgája kezeit a fejünkre téve e szavakat mondja, fogadd be a Szent Lelket. Abban a pillanatban bizonyossággal tudhatjuk, hogy ő elküldetik. A mi kötelességünk azonban, hogy úgy döntsünk, egész életünkbe kitárjuk a szívünket, és befogadjuk a lélek szolgálattételét. Joseph Smith próféta tapasztalatai utat mutatnak nekünk. Azzal az elhatározással kezdte el és folytatta is szolgálatát, hogy saját bölcsessége nem elegendő annak tudásához, hogy melyik úton haladjon. Úgy döntött, hogy alázatos lesz Isten előtt. Ezt követően Joseph úgy döntött, hogy megkérdezi Istent. Abba vetett hittel imádkozott, hogy Isten válaszolni fog. A válasz még fiatal fiúkorában érkezett. Azok az üzenetek mind akkor érkeztek, amikor tudnia kellett, Isten hogyan szándékozik megalapítani az ő egyházát. A Szentlélek egész élete során vigasztalta őt, és utat mutatott neki a nehézségek idején. Joseph pedig akkor is hallgatott a sugalmazásra, amikor ez nehezére esett. Utasítást kapott például, hogy küldj el Angliába 12-et, amikor leginkább szüksége volt rájuk. Elküldte őket. Elfogadta lélektől érkező helyreigazítást és vigaszt, amikor börtönbe volt, és a szenteket rettentően sanyargatták. És engedelmeskedett, amikor végigment az úton Carthage-ba, bár tudta, hogy halálos veszedelemben néz szemben. Joseph próféta példája megmutatta nekünk, hogy milyen módon kapjunk folyamatos lelki útmutatást és vigaszt a Szentlélek által. Az első döntés, melyet meghozott, az volt, hogy alázatos lesz Isten előtt. A második az, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel imádkozik. A harmadik az, hogy pontosan engedelmeskedik. Az engedelmesség jelentheti azt, hogy gyorsan cselekszünk. Jelentheti azt, hogy felkészülünk. Vagy jelentheti azt is, hogy türelmesen várjuk a további sugalmazást. A negyedik pedig az, hogy imádkozik, hogy megismerje mások szükségleteit és szívét, és tudja, hogyan segítse őket az Úr nevében. Joseph imádkozott a végbeszédben lévő szentekért, amikor börtönben volt. Lehetőségem volt megfigyelni Isten profétáit, amint imádkoznak, sugalmazást kérnek, útmutatást kapnak, és annak megfelelően cselekednek. Láttam, milyen gyakran szólnak az általuk szeretett és szolgált emberekről az imáik. Úgy tűnik, hogy a mások iránti aggodalmuk megnyitja a szívüket a sugalmazás elnyerésére. Ez rátok is igaz lehet. A sugalmazás segít nekünk, hogy az Úr helyében tegyünk szolgálatot másoknak. Hozzám hasonlóan ti is láttatok már ezt a tapasztalataitok során. A püspököm egyszer, egy olyan időszakban, amikor a feleségem nagy igénybevételnek volt kitéve a saját életében, ezt mondta nekem. Minden alkalom, amikor hallok valakiről az egyházközségben, akinek segítségre van szüksége, mire odaérek, rájövök, hogy a feleséged már megelőzött. Hogy csinálja ezt? Olyan ő, mint az összes nagyszerű szolgálattevő az Úr királyságában. Úgy tűnik, hogy két dolog van, amit tesznek. A nagyszerű szolgálattevő kiérdemlik a Szent Lelket szinte állandó társukként, és kiérdemlik a jószívűség ajándékát, amely Krisztus tiszta szeretete. Ezek az ajándékok egyre gyarapodnak bennük, miközben szeretettel az Úr nevében való szolgálatra használják azokat. Az alábbi szavak tökéletesen leírják számomra azt, ahogyan az ima, a sugalmazás és az Úr szeretete együttműködik egymással a szolgálatunkban. Idézem, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Személyes tanúbizonyságomat teszem arról, hogy az Atya e pillanatban is tud rólatok, az érzéseitekről, valamint a körülöttetek lévők lelki és fizikai szükségleteiről. Bizonyságot teszek arról, hogy az Atya és a Fiú mindenkinek elküldi a Szent Lelket. Aki rendelkezik ezzel az ajándékkal, kéri ezt az áldást, és igyekszik érdemesnek lenni rá. Sem az Atya, sem a Fiú, sem a Szentlélek nem tolakszik be az életünkbe. szabadon választhatunk. Az Úr mindenkinek ezt mondja. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyszékembe üljön velem, amit én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyszékében. Akinek füle van, hallja, mit mond a lélek. Teljes szívemből azért imádkozom, hogy meghalljátok a lélek hangját, mely oly bőségesen küldetik el nektek, és azért is imádkozom, hogy mindig kitárjátok a szíveteket, és befogadjátok őt. Ha igaz szándékkal és Jézus Krisztusba vetett hittel kértek sugalmazást, akkor az Úr módján és idejében meg fogjátok kapni azt. Isten megtette ezt az ifjú Joseph Smithnek, megteszi ma élő profétáknak, Russell M. Nelson elnöknek. Isten többi gyermekének útjába helyezett benneteket, hogy szolgáljátok őket ő érte. Nem csupán abból tudom ezt, amit a szememmel láttam, hanem még hathatósabban abból, amit a lélek súgott a szívemnek. Éreztem az Atya és az ő szeretett fia szeretetének Istennek a világban és a lélekvilágban lévő minden gyermeke iránt. Éreztem a Szentlélek vigasztalását és útmutatását. Imámban annak örömét kérem számotokra, hogy társatok veletek lehessen a társként veletek lehessen a lélek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Hálás vagyok azért, hogy húsvét vasárnapján szólhatok hozzátok. Ma más keresztényekkel együtt az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai számára Jézus Krisztus szó szerinti feltámadása hitünk egyik pillérét jelenti. Mivel hiszünk mind a Bibliában, mind pedig a Mormon könyvében található Jézus Krisztus szó szerinti feltámadásáról szóló beszámolókban, hiszünk a Szentírások számos arról szóló tanításában is, hogy minden halandónak, aki valaha élt ezen a földön, hasonló feltámadásban lesz része. A feltámadás, Péter apostol szavait idézve, élő reménységet ad nekünk. Ez az élő reménység az arról való meggyőződésünk, hogy a halál nem vett véget a személy azonosságunknak, csupán egy szükséges lépése a mennyei atyánknak a gyermekei szabadítása érdekében alkotott irgalmas tervének. E terv megkívánja, hogy legyen egyfajta átmenet a halandóságból a halhatatlanságba. Ennek az átmenetnek központi eleme a halál naplementéje, és az a dicső hajnal, amelyet Urunk és Szabadítunk feltámadása tett lehetővé, amelyet ezen a húsvét vasárnapon ünneplünk.
That plan calls for a transition from mortality to immortality. Central to that transition is the sunset of death and the glorious morning made possible by the resurrection of our Lord and Savior that we celebrate on this Easter Sunday. In a great hymn whose words were written by Eliza R. Snow.
Egy nagyszerű himnuszban, melynek szövegét Eliza R. Snow írta, azt énekeljük. Mi csodás, mi teljes, az igazság s a kegyelem, egy lett szeretetben. Ezen isteni terv és összhang elősegítése érdekében gyűléseken jövünk össze, ezt a konferenciát is beleértve, hogy tanítsuk és buzdítsuk egymást. Úgy éreztem, hogy mondandómként ma reggel Almának a fiához, Hélamánhoz intézett tanítását kell használnom, melyet a Mormon könyve jegyez fel. Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat. Jézus Krisztus evangéliuma sok kis és egyszerű dolgot tanít meg nekünk. Szükségünk van arra az emlékeztetőre, hogy összességében és jelentős idő leforgása alatt ezek a látszólag kis dolgok nagy dolgokat eredményeznek. Általános felhatalmazottak és más, köztiszteletben álló tanítók sok beszédet elmondtak már erről a témáról, mely annyira fontos, hogy úgy érzem, újra fel kell azt vetnem. Egy reggeli sétám alkalmával láttam valamit, ami a hosszú időn át megtett kis és egyszerű dolgok erejére emlékeztetett engem. Ezt a képet készítettem. Vastag és erős betonjárda töredezik. Vajon valami nagy és erős, lentről érkező lökés miatt? Nem, hanem a szomszédos fa odanyúló gyökereinek lassú, apró növekedése okozza a töredezést. Itt egy hasonló példa, melyet egy másik utcán láttam. Az ezeket a nehéz betonjárdákat feltörő tolóerő túlságosan kicsi ahhoz, hogy naponta, vagy akár havonta mérni tudjuk, de hatásuk idővel hihetetlenül erős lesz. Így van ez azon kis és egyszerű dolgok hosszú időn át kifejtett hatásával, amelyeket a szentírások és az élő proféták tanítanak nekünk. Gondoljatok csak a szentírás tanulmányozásra, melyről azt tanították nekünk, hogy építsük be a mindennapi életünkbe, vagy a személyes imára, illetve a térden állva mondott családi imára, melyeket rendszeresen gyakorolnak a hithű utolsó napi szentek. Gondoljatok a fiatalok részvételére az ifjúsági hitoktatáson, vagy a fiatal felnőttekére a felsőfokú hitoktatás óráin. Lehet, hogy ezek kicsinek és egyszerűnek tűnnek, de idővel erős lelki felemelkedést és növekedést eredményeznek. Ez azért következik be, mert a kis és egyszerű dolgok mindegyike meghívja a Szentlélek, a bizonságtevő társaságát, aki világosságot ad nekünk, és elvezet az igazságra. A lelki felemelkedés és növekedés másik forrása az, ha folyamatosan bűnbánatot gyakorlunk, még a látszólag kis vétkek kapcsán is. Saját sugalmazott önértékelésünk segíthet nekünk észrevenni, hol nem ütöttük meg a mértéket, és hogyan javíthatnánk ezen. Ilyen bűnbánatnak a heti úrvacsora vételünket. A bűnbánat fontolóra vehető témákat vett fel a Cselekedtem-e valami jót című himnusz. Cselekedtem-e valami jót e nap? Segítettem-e valakin én? Felvidítottam-e azt, ha nem, hát elbuktam én. Tán könnyebb lett ma bárki nehéz terhe, mert azt megosztotta velem. A betegnek, fáradtnak segítettem-e, mikor szükség volt rám, jöttem-e. Ezek bizonyára kicsi dolgok, de az is biztos, hogy jól példázzák azt, amit Alma a fiának, Hélamánnak tanított. És az Úristen eszközökkel dolgozik, hogy véghez vigye nagyszerű és örökkévaló céljait, és nagyon finom módszerekkel hozza létre az Úr sok lélek szabadulását. Stephen C. Wheelwright elnök, a Brigham Young Egyetem Hawaii-n ezt mondta hallgatóságának Alma tanításáról. Alma megerősítette, hogy az Úr valóban követi, amikor benne és dolgokban követjük a tanácsait, napi csodákkal áld meg minket, idővel
pedig bámulatos művekkel. Howard W. Hunter elnök azt tanította, hogy gyakran éppen az általunk elvégzett hétköznapi feladatok vannak a legnagyobb pozitív hatással mások életére, összehasonlítva azokkal a dolgokkal, melyeket a világ oly gyakran társít a nagysághoz. Ugyanezen alapelvről szóló meggyőző világi tanítást olvashatunk Dan Coats, korábbi szenátorának tollából, aki ezt írta. Az életünket, vagy akár a nemzetünket megváltoztató egyetlen hatalmas döntésre kizárólag azok a félig tudatos, bennünket meghatározó, látszólag jelentéktelen döntések százai és ezrei készítenek fel, melyeket a nyilvánosságtól távol hozunk meg. E látszólag jelentéktelen, magánjellegű döntések közé tartozik az, hogy miként használjuk az időnket, mit nézünk a televízióban és az interneten, mit olvasunk, milyen művészettel és zenével vesszük körül magunkat a munkában és otthon, milyen kikapcsolódásra vágyunk, illetve hogy miként valósítjuk meg a tisztesség és az igazmondás iránti elkötelezettségünket. Egy másik, látszólag kis és egyszerű dolog az, hogy civilizáltak és derűsek vagyunk a személyes kapcsolatainkban. Ezen kívánatos kis és egyszerű dolgok egyike sem emel minket nagy dolgok magasságába, ha nem gyakoroljuk őket következetesen és állandóan. Brigham Young elnök a feljegyzések szerint ezt mondta. Kis, egyszerű körülmények teszik ki az életünket, melyek összeállva nagyon sokat számítanak, és összességükben meghatározzák egy férfi vagy nő életét. Olyan médiahatások és kulturális elkorcsosulások vesznek körül minket, melyek értékeinket illetően elsodornak minket az árral, ha nem állunk folyamatosan ellen. Állandóan eveznünk kell ahhoz, hogy az árral szemben örök célunk felé haladjunk. Segít, ha egy olyan csapathoz tartozunk, mely együtt evez, amint azt ez a kép szemlélteti, erről a legénységről akció közben. A hasonlatot tovább gondolva, a sodrás olyan erős, hogyha bármikor abba hagyjuk az evezést, egy olyan végállomás felé fogunk sodródni, ahová nem vágyunk, de elkerülhetetlenül odajutunk, ha nem próbálunk állandóan előre haladni. Nefi azt írta, miután felidézett egy hatalmas következményekkel járó, látszólag kis eseményt, és így látjuk, hogy finom módszerekkel az Úr nagyszerű dolgokat tud előidézni. Az Ószövetségben van erre egy emlékezetes példa. Ott azt olvassuk, hogy az izraeliták a tüzes kígyók támadták meg. Sokan belehaltak a marásukba. Amikor Mózes segítségért imádkozott, azt a sugalmazást kapta, hogy készítsen rézkígyót, és tűzze fel azt egy póznára, így aztán, ha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marad-a. Egy ilyen kis dolognak milyen csodás eredménye lett. Mégis, amint azt Nefi kifejtette, amikor ezt hozta fel példaként az Úr ellen lázadóknak, bár az Úr elkészített egy egyszerű módot, mely által meggyógyulhattak, az út egyszerűsége, vagy annak könnyűsége miatt sokan voltak, akik elvesztek. Ez a példa és tanítás arra emlékeztet minket, hogy az út egyszerűsége, vagy egy kapott feladat könnyű volta, nem jelenti azt, hogy az ne lenne fontos igaz lelkű vágyunk eléréséhez. Hasonlóképpen még az apró engedetlen cselekedetek, vagy az igaz lelkű szokások követésének apró mulasztásai olyan végkimenetel felé vihetnek, amely elkerülésére figyelmeztettek minket. A bölcsesség szava jó példa erre. Valószínűleg nem mérhető egyetlen cigaretta, egyetlen alkoholos ital vagy egyetlen adag kábítószer hatása a testre, Idővel azonban a hatás erős lesz, és talán visszafordíthatatlan is. Ne felejtjétek, hogyan töredezett fel a járda a fa gyökerének fokozatos terjeszkedésével. Egy biztos, a függőséget kialakító dolgok, például a testünket megtámadó drogok, vagy a gondolatainkat lealacsonyító pornográf anyagok, borzalmas következményei teljes mértékben elkerülhetőek akkor, ha soha már először sem próbáljuk ki azokat. Sok évvel ezelőtt M. Russell Ballard Elder egy általános konferencián arról beszélt a hallgatóságnak, miként lehetnek a kis és egyszerű dolgok negatív és romboló hatással az illető szabadítására. Azt tanította, a cérnát, a szálat, majd a kötelet alkotó vékony rostokhoz hasonlóan, ezek a kis dolgok is együttesen túlságosan erőssé válhatnak ahhoz, hogy szét lehessen szakítani őket. Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy milyen erővel bírhatnak a kis és egyszerű dolgok a lelkiség építésében. Ugyanakkor annak is tudatában kell lennünk, hogy Sátán kis és egyszerű dolgokat felhasználva vezet minket csüggedésbe és nyomorba. Will Wright elnök hasonlóképpen figyelmeztette hallgatóságát a BYU Hawaii-n. Kis és egyszerű dolgok megtételének elmulasztásával inog meg a hit, szűnnek meg a csodák, aztán az Úr és az ő királysága irányába vívő haladás először csak megtorpan, majd pedig szerte foszlik, amint az Isten királyságának keresését mulandóbb törekvések és világibb célok váltják fel. A lelki fejlődésünkre ártalmas, halmozódó negatív hatások elleni védelemként követnünk kell a kis és egyszerű dolgok lelki mintáját. David A. Bednar Elder azt mondta a BYU egyik női konferenciáján. Sokat tanulhatunk el lelki minta természetéről és fontosságáról, annak technikájából, ahogyan apránként vizet csepegtetünk a termőföldre. Nem pedig elárasztunk, vagy nagy mennyiségű vízzel terítünk be olyan területeket, ahol nincs is erre szükség. Majd kifejtette. Az egyenletesen csöpögő víz mélyen beivódik a talajba, és magas nedvességtartalmat biztosít a termőföldben, melyből kisarjadhatnak a növények. Ugyanígy, ha ti és én célzottan és gyakran igyekszünk szert tenni a lelki táplálék sűrű cseppjeire, akkor az evangélium gyökerei mélyen a lelkünkbe hatolhatnak, ott jól megkapaszkodhatnak, és rendkívüli ízletes gyümölcsöt hozhatnak. A nagyszerű dolgokat eredményező kis és egyszerű dolgok lelki mintája szilárdságot, álhatatosságot, mély odaadást, és az Úr Jézus Krisztushoz és az ő evangéliumához való még teljesebb mértékű megtérést hoz. Joseph Smith próféta erről az alapelvről tanított azokkal a szavakkal, amelyeket most már a tan és a szövetségek tartalmaz. Senki ne becsülje ezeket kis dolgoknak, mert sok minden van a szenteket illetően, ami e dolgokon múlik. Az egyház Missouriban való megalapítására irányuló első erőfeszítésekkel kapcsolatban az Úr türelemre intett, mert minden dolognak a maga idejében kell bekövetkeznie. Majd ezt a nagyszerű tanítást adta. Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapját fektetitek le, és kis dolgokból jöjj elő az, ami nagyszerű. Úgy hiszem, mindannyian szeretnénk követni Russell M. Nelson elnök felkérését, mely szerint törekedjünk előre a szövetség ösvényén. Ez iránti elkötelezettségünket megerősíti, ha következetesen megtesszük azokat a kis dolgokat, amelyeket Jézus Krisztus evangéliuma és az ő egyházának vezetői tanítanak nekünk. Bizonyságot teszek ő róla, és az ő áldásait kérem mindazokra, akik igyekeznek megmaradni az ő szövetséges ösvényén. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Hálánkat fejez ki az elhangzott zenekért és a Mormon Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet a húsvét reggelen hallhattunk tőlük. Most pedig az én kiváltságom lesz hozzátok szólni, testvérek. Szavaimat követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Feltámadott című himnuszt. Majd a záróimát, akinek Costa Elder mondja a 70-ektől. Mi dicső kiváltság veletek ünnepelni a húsvétot ezen az általános konferenciai vasárnapon. Nincs helyén valóbb annál, mint megemlékezni a Földön valaha is történt legfontosabb eseményről azáltal, hogy a legfontosabb lénynek hódolunk, aki valaha is járt ezen a Földön. Itt, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában, ő neki hódolunk, aki a Gecsemáné kertjében hozzákezdett végtelen engeszteléséhez. Hajlandó volt szenvedni mindannyiunk bűneiért és gyengeségeiért, mely szenvedés nyomán minden pórusából vér fakadt. Megfeszítették a Kálvária keresztjén, majd harmadnap feltámadt, mennyi atyánk gyermekei közül elsőként. Szeretem őt, és bizonyságot teszek róla, hogy ő él. Ő az, aki irányítja és vezeti az egyházát. Megváltunk végtelen engesztelése nélkül, egyikünk sem remélhetné azt, hogy valaha is visszatér mennyiatyánkhoz. Feltámadása nélkül a halál lenne a vég. A szabadítónk engesztelése tette mindenki számára lehetővé az örök életet, és valóssá a halhatatlanságot. Páratlan küldetése és a követőinek nyújtott békesség miatt van az, hogy feleségem, Wendy és én vigaszt éreztünk 2018. január 2-a késő éjszakáján, amikor egy telefonhívásra ébredtünk, melyben tudatták velünk, hogy Thomas S. Monson elnök átlépett a fátyolon. Mennyire hiányzik nekünk Monson elnök. Tisztelgünk élete és öröksége előtt, lelki óriásként kitörölhetetlen benyomást tett mindazokra, akik ismerték őt, valamint az egyházra, melyet szeretett. 2018. január 14-én, vasárnap, a Salt Lake templom felső szobájában az Úr által elrendelt egyszerű, mégis szent módon sort került az első elnökség újjászervezésére. Majd a tegnapi ünnepélyes gyülekezet alkalmával az egyház tagjai szerte a világon, kezüket felemelve megerősítették az apostolok e korábbi intézkedését. Alázatos hálát érzek megerősítő támogatásotokért. Azokért is hálás vagyok, akiknek a nyomdokain járok. 34 éven keresztül állt kiváltságomban, hogy a 12 apostol kvórumában szolgálhattam. És az egyház 16 korábbi elnökéből 10-et személyesen is ismerhettem. Mindegyiküktől sokat tanultam. Sokat köszönhetek az elődeimnek is. Mind a 8 dédszülőm Európában tért meg az egyházhoz. Ezek a rendíthetetlen lelkek egytől egyig mindent feláldoztak azért, hogy Sionba jöjjenek. Azonban az őket követő nemzedékek során nem minden ősöm maradt ennyire elkötelezett. Ennek eredményeként én nem evangélium központú otthonban nevelkedtem. Rajongtam a szüleimért. A világot jelentették számomra, és döntő fontosságú leckéket tanítottak meg nekem. Nem tudom nekik eléggé megköszönni, hogy boldog otthon teremtettek nekem és a testvéreimnek. Mégis, már kisfiúként is tudtam, hogy valami hiányzik. Egy nap felpattantam a villamosra, és elmentem egy mormon könyvesboltba, hogy keressek egy könyvet az egyházról. Szerettem tanulni az evangéliumról. Amikor megértettem a bölcsesség szavát, azt akartam, hogy a szüleim is éljenek e törvény szerint. Így hát egy napon, még nagyon kicsi koromban, lementem az alaksorba, és az összes szeszes italt tartalmazó üveget összetörtem a betonpadlón. Azt hittem, hogy édesapám megbüntet majd, de nem szólt egy szót sem. Amikor érettebb lettem, és kezdtem megérteni mennyatyánk tervének nagyszerűségét, gyakran azt mondtam magamban, nem akarok több karácsony ajándékot. Csak azt akarom, hogy a szüleimhez pecsételjenek. Erre a hőnáhított eseményre csak a szüleim 80 éves kora után került sor. Ám akkor megtörtént. Nem is tudom szavakba önteni, milyen örömöt éreztem azon a napon. És minden nap érzem ezt az örömöt, mely a pecsételésből fakad. 1945-ben, amikor még az orvosi tanulmányaimat végeztem, feleségül vettem Danzel White-ot a Salt Lake templomban. 9 ragyogó lánnyal és egy drága fiúval áldattunk meg. Utolsóként. Egyre növekvő családunk ma életem egyik legnagyobb öröme. 2005-ben, majdnem 60 évnyi házasság után, drága Danzelem váratlanul hazaszólítatott. Egy ideig szinte teljesen letaglózott a gyász. A húsvét üzenete és a feltámadás ígérete azonban erőt adott nekem. Aztán az Úr mellém sodorta Wendy Watsont. 2006. április 6-án pecsételtek minket egymáshoz a Salt Lake templomban. Ó, mennyire szeretem őt! Rendkívüli asszony! Hatalmas áldás nekem, a családomnak és az egész egyháznak. Mindezen áldások annak eredményeként érkeztek, hogy kerestem és megfogadtam a Szentlélek késztetéseit. Lorenzo Snow elnök ezt mondta, ez minden utolsó napi szent hatalmas kiváltsága, hogy jogunkban áll részesülni a lélek megnyilatkozásaiban életünk minden napján. Mióta az egyház elnökeként megkaptam új elhívásomat, a lélek többek között azt véste ismételten az elmémbe, hogy az Úr milyen készségesen fedi fel szándékát és akaratát. A kinyilatkoztatás elnyerésének kiváltsága Isten gyermekeinek adott egyik legnagyobb ajándéka. A Szentlélek megnyilatkozásai által az Úr minden igaz lelkű törekvésünkben segíteni fog minket. Emlékszem, a műtőben egy beteg felett állva, nem tudván, hogyan hajtsak végre egy addig példanélkül álló eljárást, megtapasztaltam, amint a Szentlélek felvázolja elmémben a módszert. Leány kérésem nyomatékosításaként azt mondtam Wendynek, tudom, mi az a kinyilatkoztatás, és hogy miként részesülhetek benne. Javára legyen mondva, és mint megtudtam, ez jellemző rá, ő addigra már kért és kapott is ránk vonatkozó kinyilatkoztatást, mely felbátorította őt arra, hogy igent mondjon. A 12 apostol kvórumának tagjaként naponta imádkoztam kinyilatkoztatásért, és hálát adtam az Úrnak minden alkalommal, amikor szólt a szívemhez és az elmémhez. Képzeljétek el ennek csodáját. Legyen bármi az egyházi elhívásunk. Imádkozhatunk mennyatyánkhoz, hogy útmutatást és irányítást kapjunk. Figyelmeztessen minket a veszélyekre és a zavaró tényezőkre, és képesek legyünk elvégezni olyan dolgokat, amelyeket magunktól egyszerűen nem tudnánk. Ha valóban befogadjuk a Szent Lelket, és megtanuljuk felismerni és megérteni a késztetéseit, akkor a kis és nagy dolgokban is útmutatást fogunk kapni. Amikor nemrég azzal az ijesztő feladattal szembesültem, hogy válasszak ki két tanácsost, nem tudtam, hogyan választhatnék ki csupán kettőt, azon 12 férfi közül, akiket szeretek és tisztelek. Mivel tudom, hogy a jó sugalmazás alapját a jó információk képezik, Imádságos lélekkel minden egyes apostollal leültem négy szem közt. Azután visszavonultam a templom egy félreeső szobájába, és az Úr akaratát kerestem. Bizonyságot teszek arról, hogy az Úr utasított engem, Delaney H. Oaks elnök, és Henry B. Eyring elnök kiválasztására, hogy tanácsosaimként szolgáljanak az első elnökségben. Hasonlóképp bizonyságot teszek arról, hogy az Úr sugalmazta Gary W. Gong elder és Ulysses Suarez elder elhívását, hogy el legyenek rendelve az ő apostolaivá. Üdvözlöm és üdvözöljük őket a szolgálat ezen különleges testvéri kötelékében. Amikor az első elnökség és a 12. kvórumának tanácsaként összegyűlünk, akkor a gyűléstermeink a kinyilatkoztatás termeivé válnak. Tapinthatóan jelen van a lélek. Összetett kérdésekkel birkózva izgalmas folyamat tárul elénk, amidőn minden egyes apostol szabadon kifejezésre juttatja a gondolatait és a véleményét. Bár a kezdeti meglátásaink különbözhetnek egymástól, az egymás iránt érzett szeretetünk állandó. A köztünk lévő egység segít, hogy felismerjük az Úrnak az ő egyházára vonatkozó akaratát. Gyűléseinken soha nem a többség dönt. Imádságos lélekkel addig hallgatjuk egymást, és beszélgetünk, míg egységessé nem válunk. Aztán, ha már teljesen egyetértünk, szinte bele lehet borzongani a Szentlélek egységesítő hatásába. Megtapasztaljuk azt, amit Joseph Smith proféta már tudott, amikor azt tanította, hogy az érzések egyesülésével hatalmat nyerünk Istennel. Sem az első elnökségnek, sem pedig a 12. kvórumának egyetlen tagja sem hagyatkozna soha saját ítélőképességére az Úr egyházát illető döntésekben. Fivérek és nőtestvérek, hogyan válhatunk olyan férfiakká és nőkké, azokká krisztusi szolgákká, akikre az Úrnak szüksége van? Miként találhatunk válaszokat nyugtalanító kérdéseinkre? Ha Joseph Smith fenséges élménye a Szentligetben tanít nekünk bármit is, akkor az az, hogy a mennyek nyitva állnak, és Isten szól az ő gyermekeihez. Joseph Smith proféta követendő mintát adott nekünk kérdéseink megoldására. Jakab ígéretének hatására, mely szerint, ha hiány vagyunk a bölcsességnek, akkor kérhetünk Istentől, a fiatal Joseph közvetlenül mennyi atya elé tárta a kérdését. Személyes kinyilatkoztatása törekedett, és ez a törekvése megnyitotta ezt az utolsó adományozási korszakot. Számotokra mit fog megnyitni egy ehhez hasonló törekvés? Ti milyen bölcsességnek vagytok hiány? Miről érzitek azt, hogy sürgősen meg kell tudnotok, vagy értenetek? Kövessétek Joseph proféta példáját. Keresetek egy csendes helyet, ahová rendszeresen elvonulhattok. Alászkodjatok meg Isten előtt. Öntsétek ki szíveteket mennyi atyátoknak. Forduljatok őhozzá válaszokért és vigaszért. Jézus Krisztus nevében imádkozzatok az aggodalmaitok, a félelmeitek, a gyengeségeitek, igen, szívetek hővágyai felől. Aztán pedig figyeljetek. Írjátok le az elmétekbe érkező gondolatokat, jegyezzétek fel az érzéseiteket, és hajtsátok végre a tetteket, melyekre késztetést éreztek. Ezt a folyamatot napról napra, hónapról hónapra, évről évre ismételve belenőhettek a kinyilatkoztatás tantételébe. Vajon Isten valóban szólni akar hozzátok? Igen. Éppen csak annyira nyújthatja ki az ember satnyakarját, hogy megállítsa a Missouri folyót annak elrendelt folyásában, amennyire megakadályozhatja mindenhatót abban, hogy az utolsó napi szentek fejére tudást árasszon a mennyből. Nem kell kétségek közt maradnotok azt illetően, hogy mi igaz. Nem kell kétségek közt maradnotok azt illetően, hogy kiben bízhattok meg teljes biztonsággal. Személyes kinyilatkozhatás által saját tanúbizonyságot kaphattok arról, hogy a Mormon könyve Isten szava. Hogy Joseph Smith proféta, és hogy ez az Úr egyháza. Függetlenül attól, hogy mások mit mondanak, vagy tesznek, soha senki nem veheti el a szíveteknek és az elméteknek tett arról, hogy mi. Arra buzdítalak benneteket, hogy nyújtózkodjatok a személyes kinyilatkoztatás elnyerését illető jelenlegi lelki képességeteken túlra, mert az Úr ezt ígérte. Ha kértek, akkor kinyilatkoztatás kinyilatkoztatásra, ismeretet ismeretre kaptok, hogy ismerhessétek a rejtelmeket és a békét, azokat, amelyek örömet hoznak, amelyek örök életet hoznak. Oly sok minden van még, amit mennyi atyátok tudatni akar veletek. Neil Maxwell Elder ezt tanította. Akiknek van szemük a látásra és fülük a hallásra, azok számára világos, hogy az Atya és a Fiú bizony elárulják a világegyetem titkait. Semmi nem nyitja meg annyira a mennyeket, mint a fokozott tisztaságnak, a pontos engedelmességnek, az őszinte keresésnek, és annak kombináció, hogy naponta lakmározzunk Krisztus szavain a Mormon könyvéből, illetve rendszeresen időt szentelünk a templomi és családtörténeti munkára. Biztosan lesznek olyan időszakok, amikor úgy érzitek, mintha zárva lennének a mennyek. Azonban megígérem nektek, hogy ha kitartotok az engedelmességben, hálát adtok az Úrtól kapott minden áldásért, és türelmesen elfogadjátok az Úr időbeosztását, akkor meg fogjátok kapni a keresett tudást és megértést. Az Úr által nektek szánt minden áldás valóra fog válni, még csodák is. Ez lesz számotokra a személyes kinyilatkoztatás eredménye. Én derülátó vagyok a jövőt illetően. Mindannyiunk számára telve lesz lehetőségekkel, hogy fejlődjünk, hogy megtegyük, amit tudunk, valamint, hogy a Föld minden szegletébe elvigyük az evangéliumot. Azonban naív sem vagyok az előttünk álló napokat illetően. Összetett és egyre viszálykodóbb világban élünk. Az állandóan elérhető közösségi média és a 24 órán keresztül érkező hírek könyörtelen üzenetekkel bombáznak minket. Ha bármiféle reményt is szeretnénk érezni arra, hogy megszűrhetjük azon hangok tengerét és azokat az emberi filozófiákat, amelyek az igazságot támadják, akkor meg kell tanulnunk kinyilatkoztatást kapni. Szabadítónk és megváltónk Jézus Krisztus mostantól kezdve fogja véghez vinni néhány leghatalmasabb művét, mindaddig, amíg újra eljő. Csodálatos jeleit láthatjuk majd annak, hogy az Atyaisten és az ő szeretett fia uralkodik ezen föld felett, magasztosan és dicsőségben. Az eljövendő napokat azonban nem lehet majd lelkileg túlélni, a Szentlélek útmutató, irányító és vigasztaló hatása nélkül. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, könyörögve kérlek benneteket, hogy gyarapítsátok a kinyilatkoztatás elnyerésére irányuló lelki képességeteket. Legyen ez a húsvét vasárnap életetek meghatározó pillanata. Döntsetek úgy, hogy elvégzitek az ahhoz szükséges lelki munkát, hogy élvezhessétek a Szentlélek ajándékát, és gyakrabban tisztábban hallhassátok a lélek hangját. Moronival együtt arra buzdítalak benneteket ezen a húsvéti sabbaton, hogy jöjjetek Krisztushoz, és ragadjatok meg minden jó ajándékot. Kezdve a Szentlélek ajándékával, mely ajándék megtudja, és meg is fogja változtatni az életeteket. Mi Jézus Krisztus követői vagyunk. A legfontosabb igazság, melyet a Szentlélek valaha is kinyilatkoztat majd nektek, az, hogy Jézus valóban a Krisztus, az élő Isten fia. Ő él. Ő a mi szószólónk az Atyánál. A példaképünk és a megváltónk. Ezen a húsvét vasárnapon az ő engesztelő áldozatáról, szó szerinti feltámadásáról és isteni mi voltáról emlékezünk meg. Ez az ő egyháza, mely Joseph Smith prófét által lett visszaállítva. Erről teszem bizonyságomat. Kifejezvén szeretetemet mindegyik őtök iránt. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Drága mennyei atyánk, nagyon szeretünk téged, atyánk. Szeretjük fiadat, Jézus Krisztust, és megköszönjük neked ezt a nagyszerű lehetőséget, ami részünk volt, hogy hallgathattuk a prófétánkat, és hogy érezhettük a szeretetét, érezhettük azt a jószívűséget, ami árad felénk tőle. És nagyon hálásak vagyunk fiadért, Jézus Krisztusért, és hálásak vagyunk az egyházadért, és az a te fiad engesztelő áldozatáért. Hálásak vagyunk, atyánk, és imádkozunk, hogy kapjunk kinyilatkoztatást az életünkben, és hogy közelebb kerülhessünk hozzád, és hogy erőt kaphassunk tőled, és hogy imában is közelebb kerülhessünk hozzád és fiadhoz. És ezekért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 188th annual.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.